Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket! Mint látják, ma az egyik legforróbb témáról lesz szó, ami fölmerülhet etikai, gazdasági, társadalmi vonatkozásban, a korrupció és a kenőpénz a mai témánk. Zenés, táncos szórakoztatást kínálunk a mai napra, ugyanis beszélünk néhány szót az értelmezési keretekről, utána azonban egy filmet fogunk megnézni. És kivételesen egy olyan belátásra tehetünk szert a korrupcióval kapcsolatban, amelyre ritkán adódik alkalom. Még akkor is ritkán adódik, hogyha magunk érintettek vagyunk kis táskák, nokiás dobozok cipelésébe és elfogadásába. Akkor is ritkán adódik, mert nem látjuk át az egész folyamatot. Itt egy olyan dramatizált filmet fogunk megnézni, amely az egész folyamatot megmutatja, és számos értelmezésre és izgalmas kérdés megvitatására ad lehetőséget. Ezért a felvétel is csak az óra első részéről készül. Utána megnézzük a filmet, és utána kötetlenül beszélgethetünk. A következő órán is ezt a témát fogjuk folytatni egy vendégünk segítségével, aki olyan céges politikáról számol be, amelyik megpróbál szembenézni ezzel a jelenséggel, és megpróbál gátat szabni ennek a jelenségnek. Mielőtt azonban a filmre térnénk, látnunk kell világosan, hogy mik az óra céljai, és mik ennek a dramatizált filmnek a céljai. Ugye egy ilyen egyetemi előadáson ahhoz vagyunk szokva, hogy valaki elmondja, hogy hogyan vannak a dolgok, a hallgatóknak pedig ezeket meg kell tanulni, és utána képesnek kell lenni visszaadni ezeket. Ma nem egészen ez az óra célja, nem egy ilyenfajta információ átadás az óra célja, sokkal inkább az, hogy megértsük ezeket a korrupciós folyamatokat, nem egy tudományos szinten, nem egy szociológiai szinten, de fontos pontokat meglássunk bennük, amelyek a mi erkölcsi döntéseinket befolyásolják. Képesek legyünk beszélni ezekről a korrupciós folyamatokról, képesek legyünk egyáltalán szembenézni magával a jelenséggel. Összességében talán a második pont a legfontosabb. Mert majd látni fogjuk, hogy az egyik jellemzője ezeknek a korrupciós folyamatoknak az, hogy kicsiben kezdődnek. Emlékeznek már egy ilyen problémára, amit tárgyaltunk. Emlékeznek a Milgram kísérletre. És a Milgram kísérletnek Zimbardo által adott interpretációjára. Zimbardo azt találja mondani a filmben, hogy a Milgram kísérlet tipikus, mert minden gonoszság 15 volttal kezdődik. Kicsibe kezdődik. Kicsibe. Egy kicsi könnyű lépéssel. És amikor ezt a kicsi könnyű lépést megtesszük, akkor legalább tudnunk kell, hogy mire számítsunk. Tehát átlátni az egész folyamatot nem csak azért érdekes, hogy megértsük ezeket a folyamatokat, hanem azért is érdekes, hogy tudjuk, hogy milyen folyamatba lépünk be akkor, amikor az első 15 voltos áramütést elfogadjuk. Amikor az első lépést megtesszük. Jó, végül fontos az, hogy itt a személyes fedhetetlenségről lesz szó, tehát magunkról lesz szó, nem az időket fogjuk elítélni, nem arról fogunk beszélni, hogy micsoda világban élünk, ahol ilyen korrupció van, hanem arról fogunk beszélni, hogy mi mit hogyan teszünk ebben a világban. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a korrupció maga egyrészt egy társadalmi jelenség, nyilvánvaló egy kulturális jelenség, ugyanakkor emberek csinálják. Mi csináljuk. Mi magunk csináljuk. Mi magunk tesszük meg azokat a lépéseket, amelyek fenntartják ezt a jelenséget. Mi magunk vagyunk részesei annak, hogy van egy közmegegyezés ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Tetszenek emlékezni a társadalmi szerződés elméletekre. Ugye úgy működnek ezek a szabályok, mintha megegyeznénk bennük. Nem feltétlenül egy explicit megegyezés, hanem egy hallgatólagos megegyezés az, ami működteti és fenntartja ezeket a szabályokat. Különösen igaz ez a korrupcióra. Különösen igaz ez a korrupcióra, ami még csak nem is téma. Nagyon szemérmesek vagyunk a korrupcióval kapcsolatban. Itt különösen jól lehet alkalmazni azt a társadalmi szerződés elméletet, amiről beszéltünk. És az az érdekes, hogy ez a társadalmi szerződés elmélet, ez láthatólag fenntartja ezt a korrupciót. Tehát rögtön azt is látjuk, hogy ha a társadalmi szerződés elmélet alapján akarjuk megítélni a korrupciót, akkor a korrupció megítélése, még pontosabban elítélése egyáltalán nem tűnik triviálisnak. Egyáltalán nem tűnik triviálisnak. Itt is látszik az, amiről korábban már beszéltünk, hogy különböző etikai elméletek különböző eredményekre vezethetnek, és utána nekünk kell döntenünk, hogy melyik etikai elméletet alkalmazzuk a saját döntési helyzetünkben a mérlegelés során. Ez fontos itt előre bocsájtanunk, hogy világosan lássuk egyrészt a szerződési elméletnek a jelentőségét, másrészt meg a szerződési elméletnek, úgy tetszik, a kritikáját. Ez egy társadalmi és egyéni kérdés egyben. A felelősségnek különböző szintjein lehet megítélni. Beszéltünk korábban a leíró etikai elméletek, vagy leíró etikai tárgyalásunk során arról, hogy van a felelősségnek egy egyéni szintje, aztán látjuk azt, hogy az egyén nagyon befolyásolja az a közeg, az a kontextus, amiben működik, azok a szabályok, amelyek érvényesek, következésképpen vannak a szabályok megítélésére lehetőségeink, mondhatjuk azt, hogy rossz szabályok között kell működni, elítélhetjük a szabályokat, és utána megítélhetjük azokat, akik a szabályokat alkotják. A szabályokat alkotják. Itt is egyrészt már az előbb említettük a társadalmi szerződést, mi magunk csináljuk azokat a korrupciós gyakorlatokat, szabályokat, amelyek között a korrupció elfogadható. De ugyanakkor vannak törvényhozók, amelyek olyan szabályokat alkotnak, vagy nem alkotnak, amelyek a korrupciót befolyásolják. Következésképpen itt is felvethető az a felelősség, ami a törvényhozót illeti, és az a felelősség, ami egyes szervezetek, egyes vállalkozások belső szabályozását illeti, vagy akár egyes projektek belső szabályozását illeti. Mit engedünk meg egy projektben, és mit nem engedünk meg egy projektben? Mi az, ami szóba se jöhet, és mi az, ami elfogadható? Ezeket majd önök szabályozóként meg fogják határozni egy ponton. De most nem erről az oldaláról fogunk beszélni, hanem arról, hogy akármilyen szabályok működnek, akármilyen környezetben működünk, az egyének mindig van valami játéktere, mindig döntéseket kell hoznia, és ezeket a döntéseket hogyan hozza meg. Tehát most elsősorban az egyéni szintre fogunk fókuszálni. Az egyéni szintre fogunk fókuszálni. Mind a mellett természetesen, hogy nem feledjük, hogy a korrupció az társadalmi jelenség, és a szabályozóknak és a szabályozásnak óriási szerepe van. Az a videó, amit meg fogunk nézni, az egy nagyon összetett esetet mutat be. Számos szálon fut korrupció, számos probléma merül fel a korrupcióval kapcsolatban. Ami minket különösen fog érdekelni, az az, hogy az üzletszerzés érdekében meddig mehetünk el. Tekintsük ezt, vagyis a vállalkozó és a megrendelő közötti viszonyt, a fővállalkozó és a beszállító közötti viszonyt alapesetnek. És próbáljuk meg innen megérteni a korrupciós folyamatokat, és utána tudnunk kell természetesen, hogy számos más viszony van, és számos más viszonyban merülnek föl korrupciós jelenségek, és ezek a korrupciós jelenségek, ezek különbözőképpen értelmezhetők ezekben a viszonyokban, de úgy gondolom, hogy minta esetként ez az üzletszerzési helyzet és a kivitelezési helyzet, amit ez a film tárgyal, ez nagyon jó kiinduló pontot ad. Ugye, hogyan olajozzuk meg a dolgok működését? Ez az eufemisztikus kifejezés ezekre a korrupciós formákra, tehát az üzletszerzésre és utána a kivitelezés során való működésre. És az egészet úgy fogjuk tárgyalni, mint ami személyek közötti megállapodás. Ugye valaki adja a korrupciós pénzt, a kenőpénzt, és valaki kapja, elfogadja ezt. Különbözőképpen lehet adni, és különbözőképpen lehet elfogadni, ezekre érdekes példákat fogunk látni. Ezt a kenőpénzekről szóló filmet, ezt egy általános korrupció ellenes kezdeményezés készítette, az Egyesült Államokban. Aktív támogatóként működik közre az Egyesült Államok mérnökkamarája és különböző államok mérnökkamarái. És nem véletlenül. Ez kifejezetten egyébként az építő mérnöki tevékenységben megmutatkozó korrupciós vagy felmerülő korrupciós helyzetekről szól ez a film. Maga a film nem megtörtént esetet dolgoz föl, hanem egy fiktív helyzetet tárgyal. Egy kicsit veszélyes is ebből a szempontból. Ugyanis a fiktív helyzet az egy Etikána nevezetű országban megvalósuló projektről szól, és az etikánai szokások túlságosan gyakran kerülnek előtérbe. Jól lehet, a film elején is elhangzik az, hogy ezek a korrupciós jelenségek nem kötődnek semmiféle banánköztársasági léthez, semmiféle olyan viszonyrendszerhez, olyan kultúrához, amire itt utalások történnek. Nem kötődnek. Magyarországon vastagon megvannak mindazok a jelenségek, amelyekről itt szó lesz. És kérem, hogy ezzel a fenntartással és ezzel az erős folyamatos átértelmezéssel tessék figyelni a filmet. Tehát jól lehet, ez egy amerikai projekt egy elképzelt köztársaságban, semmi köze sem az Egyesült Államokhoz, sem az elképzelt köztársasághoz, nagy valószínűséggel Norvégiától elképzelt banánköztársaságokig mindenütt előfordul ez, az is nagyon valószínű azonban, hogy nem ugyanolyan mértékben fordul elő. De előfordulnak ezek. És minket nem az érdekel, hogy ebben mi az etikánai specialitás, hanem az érdekel, hogy mi az általános struktúra. És a filmkészítői ebből a szempontból nagyon jól jártak el, nagyon ügyesen ragadták meg azokat az általános folyamatokat, amelyek láthatóan minden ilyen folyamatot jellemeznek. Tehát azt akarjuk megnézni, hogy hogyan keveredünk bele ilyen korrupciós helyzetekbe, és hogy mik ezek a személyes konzekvenciák, amiket itt látni lehet. És ezekből a szempontokból teljességgel érdektelen, hogy ez egy állami beruházás történetesen, amiről itt szó van, teljességgel érdektelen az, hogy ez egy banánköztársaságban játszódik, és az összes hasonló mellékkörülmény érdektelen. Bárki ülhetne ott, az a lényeg, hogy megrendelő legyen, egy magántársaság megrendelője is, beszerzője is ülhet ott, és szokott is ott ülni ugyanilyen helyzetben, és szokott is ugyanígy kenőpénzt kérni, és szokott is ugyanígy kenőpénzt kapni. Egy magántársaság megrendelője. Tehát nem köthető ez a probléma ahhoz sem, hogy itt közbeszerzésről van szó. Jó, fővállalkozó, alvállalkozó és beszerző, illetve megrendelő, szállító viszonyáról. Hát itt vannak a főszereplőink. Egy miniszter etikánából, itt nekünk az az érdekes, hogy ő a megrendelő. Van két vállalkozónk, egy építési vállalkozó és egy bánya nyitó üzemeltető vállalkozó. És vannak más mellékszereplők, például egy közvetítő, Stróman. Van egy támogató, aki pénzügyileg finanszírozza ez a fiktív fejlesztési társaság. Van ennek a fiktív fejlesztési társaságnak egy elnöke, van egy jogász az esetben, aki jogi tanácsokkal látja el a bányavállalat képviselőjét, magas szintű képviselőjét. És van egy közlegényünk. Tetszenek emlékezni a közlegény szerepére a Zimbardo által esetett által említett esetben. Az Abu Ghraib börtönben történt visszaéléseket egy közlegény jelentette a felettes hatóságoknak, és azok a kínzások, azok a morálisan és jogilag egyaránt súlyosan kifogásolható cselekmények, amelyek ott folytak, ennek a közlegénynek köszönhetően szűntek meg, és ennek a közlegénynek a kiállása volt az, ami megváltoztatta azt a helyzetet. Hát itt is lesz egy ilyen közlegényünk. Lesznek emberek, akik távolról figyelik az eseményeket, és ebből a kényelmes távolságból majd meglátjuk, látszólag teljesen érintetlenül mégis hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az események bekövetkezzenek. Ez a jogi vezetője a cégnek, illetve etikai vezetője a cégnek. És lesznek, akik közvetlenül a kivitelezésben érintettek, és a kivitelezésbeli korrupciónak a személyei, a résztvevői, a legfontosabb cselekvői. És rajtuk lehet majd azt tanulmányoznunk, hogy hol is vannak a határok? Hogy milyen egyszerű átlépni a határokat? Milyen ritka az a helyzet, hogy az ember egyszer csak a cége érdekében, vagy a saját pozíció érdekében belép egy korrupciós ügyletbe? Milyen gyakran nem látszik az elején, hogy ez egy korrupciós ügylet, és jó célokért etikus elkötelezettséggel mégis olyan útra lép az ember, ahol a vége egy nagyon erősen korrupciós kimenetelt valószínűsít, sőt, hatalmas etikai károkat okoz. Az lesz a feladatunk, hogy ezt a filmet megnézve megpróbáljuk azokat az etikai döntési eljárásokat gyakorolni az egyes szituációkban, amelyeket tanultunk. Tehát vannak etikai elméleteink, az etikai elméletekből adódnak bizonyos szabályok, kizárási elvek, és az egészet alkalmazzuk egy racionális etikai döntési eljárás során, amely arra szolgál, hogy megtaláljuk a lehető legjobb eljárást, vagy legalábbis az elég jó eljárást, ami az adott helyzetben elfogadható. Tehát ezt a döntési eljárást fogjuk itt gyakorolni. Nem minden részletében, és nem teljesen explicit módon, erre itt az óra keretei között nem lesz időnk, de rámutatunk olyan kérdésekre, felteszünk olyan kérdéseket, amelyek ehhez segítenek. Ha nagyon keveset lehet tanulni a dolgokból akkor, hogyha kívülállóként nézünk rá ezekre a helyzetekre. És kívülálló, nem érintett, megmondó emberként megítéljük a szereplőket, még akkor is keveset lehet, hogyha egyébként egy racionális etikai döntési eljárás vagy ítéletalkotási eljárás során tesszük ezt. Ezért mielőtt latba vetnénk ezeket az eszközöket, azelőtt megpróbáljuk beleélni magunkat a szereplők helyzetébe. Mit tennénk egy ilyen szituációban? Elég sok mindent megtudunk a filmből, a helyzetről, a szereplő érdekeiről, a szereplőt motiváló tényezőkről, és utána feltehetjük magunknak a kérdést, hogy egy ilyen helyzetben mi mit tennénk. És akkor rögtön árnyaltabban látjuk a problémát. Miután beleéltük magunkat a helyzetbe, utána sokkal tanulságosabb ezt a helyzetet saját döntésünként megélve az etikai döntéshozatal eszközeivel megvilágítani, illetve kritizálni. Jó, javaslom, hogy akkor nézzük meg most a filmet. A film elérhető az itt látható címen, tehát mindenki letöltheti magának. Mindenki számára hozzáférhető, direkt ilyen célokra készített oktatófilmről van szó.